Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kákonyi Júlia, festőművész a beszélgető társam, egy nagy festő képzőművész családnak a tagja. Édesapja szobrászművész volt, édesapjának leánytestvére, angol kisasszony és festőművész volt, édesapja bátyja pedig Kákonyi Asztrik, ferences szerzetes és festő, vagy 70 templomot festett a 60-as, 70-es, 80-as években országszerte, de Amerikában is a modern magyar szakrális művészetnek megkerülhetetlen alakja. Kákonyi Júliát arra szeretném kérni, hogy elevenítse fel családjáról az emlékeket, három képzőművész testvér. Kezdjük édesapjával.
Kákonyi István eredetileg festőművésznek tanult a főiskolán, aztán átnyergelt a szobrászatra, és öregségére újra festeni kezdett. És a gyerekkoruk volt nagyon érdekes, és ez Asztrik atyára is vonatkozik, mert egy 8 gyerekes családból származnak, és az édesanyjuk nagyon színes egyéniség volt, bagósos, teréz volt, 4 elemivel, de mindig szeretett volna tanulni. És a gyerekekkel együtt ő is tanulta a tananyagot. És nagyon fontos volt a számára a tanulás, úgyhogy a gyerekeket mind a tanítóképzőig eljuttatta, ami akkoriban megbotránkozást keltett, elsősorban a férjébe, a nagyapába, mert az első testvér, a legidősebb testvér, aki neki a földművelésbe segítsége volt, az meghalt üdőbajba, és utána a nagymama nem engedte, hogy a gyerekek földműveléssel foglalkozzanak, ragaszkodott hozzá, hogy mind tanuljanak.
Hol volt ez a gyermekkoruk?
Kalocsán volt, és hát emiatt ők elég, hogy mondjam, nagy nézeteltérésben voltak, ellentét volt közöttük, de a nagymama ragaszkodott a tanuláshoz, úgyhogy minden gyereke tanult, és amikor a háború után a földeket elvesztették, mert először mondták neki, hogy ó, majd, hogyha a gyerekek nadrágos emberek lesznek, akkor majd nem fognak téged megismerni, mind elmegy, és majd meglátod, mi lesz. És utána megmondták neki, hogy hú, de sok eszed volt, mert mindegyiknek kenyérkereset volt a kezébe, amikor már a földeket elvették, meg békekölcsönbe az ő kis földjük is oda lett, akkor megmondták, hogy de sok eszed volt. Egyébként egy nagyon érdekes, ez a kalocsai nagymamának hívtuk, ő az összes cigány gyereket elvitte megkeresztelni Kalocsán. Úgy is hívták a cigányok őt, hogy a keresztanya, mindenkinek keresztanya volt. Úgy gondolta, hogy ez biztos, ami biztos, legyenek megkeresztelve. Elvitte a csecsemőket, megfürdette, elvitte a templomba, megkeresztelték, és úgy viatta vissza őket. Jó humorú, nagyon-nagyon, Bagó Sós Teréznek hívták, állítólag a családja örmény, sókereskedő volt. És a Sós, Bagó Teréz volt, úgy van anyakönyvezve, de Bagó Sós Teréz, az a ragadvány név az, amiatt volt, hogy sóval kereskedtek az ő valamikori felmenői. Úgyhogy nagyon színes gyerekkoruk volt, az édesapám mindig mesélte, hogy miket csináltak gyerekkorukba. Most úgy mondom a Asztrik atyát, hogy Imre bácsi, mert ebbe a korba még minek...
A keresztneve Imre, és a szerzetesi neve Asztrik.
Igen, és mi gyerekkorunkban Imre bácsinak szólítottuk, és hát ők jártak a madártojást gyűjteni, kis állataik voltak, akkor voltak, vályogvető cigányok voltak az utca végébe, azok a gödrök befagytak, akkor ott korcsolyáztak, és millió baleset, és a Imre bácsinak volt egyszer egy olyan története, hogy szerkesztettek egy vadászpuskát így maguk, a fiúk, és akkor ez véletlenül elsült, és Imre bácsit hasba lőtték, ami elég súlyos sérülést okozott neki, valami idegsérülése volt, mert az egyik kezén a hüvelykujját nem tudta továbbiakban, mikor mi megismertük, ugye be volt hajlítva így a hüvelykuja, és a helyi újságban úgy jelent meg ez a történet, még előzőleg mondom, hogy a rettentő jól tudott madárhangokat utánozni, ez elkísérte egész életébe, sárga rigós, tiglinc, amilyen madarak csak léteznek, és nekünk is gyerekkorunkban mindig füttyögött.
Ez egy szentferenci vonás, nem?
Igen, igen. És a helyi labba úgy jelent meg a történet, hogy fiú fönnült a fán, madárhangot utánzott, és lelőtték, és Kászonyi véresen hullott a földre. A történet ki volt egy kicsit színezve. Úgyhogy de több ilyen, ez mindig mesélték, a nagymamám is mesélte meg, édesapám is, hogy kabátgombot nyelt, aztán papás-mamás játékban mérges bogyót evett, amivel vitték a kórházba, és a szekér kizötyögtette belőle, úgyhogy többször volt ilyen gyerek baleset, amiből aztán szerencsésen megmenekült.
Most az ön édesapja hogy került közel a képzőművészethez, mert úgy hallottam, hogy az ő nyomdokain ébredt föl Imre öccsébe a későbbi Kákonyi Asztrikban is a képzőművész véna.
Hát első a Konstantina volt, aki a képzőművészeti főiskolára került. Édesapjuk volt egy ezermester, tehát ugye a családból hozták ezt a jó képességet, és hát a Konstantina 14 éves korában elkerült a családból, ő a kalocsai iskola nővérekhez került, és majd később Bajára, és ő aztán a képzőművészeti főiskolán tanult.
Mármint szerzetes nővér.
Igen, igen.
Tehát nem angol kisasszony volt, azt hiszem rosszul mondtam az elején, tehát kalocsai iskola nővér, kézenfekvő Kalocsán vagyunk.
Igen. És hát most ezt csak érdekesképpen mondom, hogy a főiskolán ugye ők fel voltak mentve az akt rajzolás alól.
Igen, mint szerzetes nővér, hát nem illik.
Igen. És a édesapám az később, ő tanítóképzőt végzett, és ott felfedezték a tanárok, hogy nagyon tehetséges rajzba. És akkor hát őt tanácsolták, hogy menjen ő is a főiskolára, de már a nővére akkor ott volt. És aztán azt mondta a nagymama, hogy idáig segítettelek, továbbiakban nincs se pénz, se gatya, semmi. Úgyhogy egy rövid nadrágba jött fel Budapestre édesapám, hajóval.
A Dunán akkor még jártak a hajók, a kofák jöttek a budapesti piacra.
Igen, és valakinek fölsegítette a talicskáját, annak a árából, a honoráriumból megvette a hajójegyet, és így került föl a főiskolára. És felvételiét az nagyon jól sikerült, mert ugye úgy volt, hogy ő megjelölhetett tanárokat, és a tanár, ha őt választotta, úgyhogy neki több tanár közül is választhatott, hogy melyik osztályba kerüljön. Akkor már Konstantinának megjelentek ilyen kis füzetei. Ő a magyar szecesszió idejét írjuk, ilyen kis Hummel figuraszerű figurákat rajzolt, és megjelent neki több újságcímlapokat tervezett, és akkor annak a honoráriumát meg segítésképpen a öccséhez juttatta. Asztrik atya viszont ő építész akart lenni. Ugye ő is ügyes volt, jól rajzolt. És azt hiszem 2 évet el is végzett az építészkaron. Ezt Barsi Balázs atyától tudom, a temetésen mondta el, hogy hogy lett ő pap vagy szerzetes. És hogy hát ott Kalocsán történt egy ilyen hívást kapott. És először jezsuitákhoz állt, csak kapott egy csonttébét. Azt hiszem a lábán volt ez a betegség, és a jezsuiták eltanácsolták, ugye, hogy akkor ő, mint ilyen, hát mondom, kicsit sérült ember, ugye misszióban nem tud részt venni, tehát onnan elküldték. És lehet, hogy utána végezte el ezt az építészkar, de ebben nem vagyok biztos, és akkor utána lett, meggyógyult egyébként, és akkor utána Ferencesnek állt, de az neki nagyon való volt. Tehát az ő lénye tényleg olyan volt, hogy a legjobb helyre került.
Néhány mondatot szóljunk édesapjáról, a leánytestvéről is, és aztán elsősorban Asztrikra lennék kíváncsi.
Édesapám volt a főiskola titkára, ez háború után, bent maradt a főiskolán, a háború alatt is ott rejtőzködött, ott bent maradtak az épületbe. Később a százados úti művésztelepen egy romos lakást kiutaltak neki. Akkor oda költözött, és ő mindjárt elkezdett tanítani. Egyébként nagyon, nagyon szeretett tanítani, és nagyon nagy tábora is volt, a diákok is nagyon szerették őt. A műegyetemen építész karon rajzott és mintázást, és egész haláláig ezt folytatta. És közben, hát ugye a politikai nézetei miatt sok megrendelést nem kapott, úgyhogy így miután 3-an voltunk testvérek, azért a megélhetés szempontjából ez a tanári fizetés neki szükséges volt, és mondom, szeretett is tanítani, és azért mindig voltak munkái. Nagyon szerette az állatokat, hát ugye ezt hozta a paraszti világból, tehenek, lovak, ezeket rajzolni, mintázni, mindig nagyon szerette. És van egy mackó, egy kis csikó, ilyen óvodaudvarok, a mai napig ezek láthatóak.
Szobrok.
Szobrok, valamikori professzor portrék vannak, akkor Kiskörösön van egy Petőfi portréja, és rengeteg egyházi munkát végzett, mert ahol Asztrik atya festett, általában őt felkérte azokra a munkákra, ami vagy részdomborítás, Pili Szentléleken is a bejárattal szembe a két dombormű van, két szent, azokat édesapám csinálta, tabernákulum ajtókat, mert később inkább szobrászattal foglalkozott, de nagyon szeretette a vörös részdomborítást, és ezeket ugye tudta burkolni, a tabernákulum ajtókat, nagyon szép gyertyatartókat csinált a Pasaréten, most csodálkoztam rá, egy gyászmisén voltam is, hogy egy milyen szép húsvéti gyertyatartót, tűzománccal is foglalkozott. De ő ezer mester volt, rengeteg dolgot csinált. A műteremben az összes anyag és technika nekünk rendelkezésünkre állt, tényleg a monotépiától kezdve a tűzománcig minden.
Úgy, és alkotótársak voltak ezek szerint Kákonyi Asztrikkal.
Igen, igen, bár elmondom, mert ez is hozzátartozik a történethez. A két főiskolát végzett testvér egy picit neheztelt Asztrik atyát, és túl bátornak találták, hogy ő nem annyira felkészült rajzi tekintetben, mint ők, és hát, hogy ez egy hiányosság, és ezt kellene pótolni. Tehát egy kicsit így mindig őt oktat. Ugye ő volt a legkisebb, és hát
akkor egy autodidakt, tehát picit lenézték.
Hát igen. Igen, úgyhogy ez azért téma volt. De én azt gondolom, hogy ő azt a kicsi hiányosságot, ami ilyen téren esetleg inkább a figurális alakoknál fedezhető fel, egy kicsi ilyen hiányosság, de ő azt a hitével azt teljesen korrigálta, mert én az biztos, hogy ahol dolgozott, ott
az apait, anyait beleadott.
Igen, 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 igen.
Konstantinnáról szóljunk. Kikerült Amerikába rendek feloszlatása előtt még valahogy.
Igen, ő római ösztöndíjat kapott, kiment Rómába, ez idő alatt feloszlatták föl a rendeket, és azt tanácsolták neki, hogy ne térjen haza, és egy darabig Rómában élt, és utána ment ki Amerikába, Minnesota államba, Duluthba tanított, egy ilyen high schoolba, és művészettörténetet, meg művészeti tárgyakat tanított. Aztán 64-ben látogatott először haza, itthon dolgozott is. Volt az apokalipszis rajzsorozata, monotípia sorozata, annak a vázlatait itt készítette nálunk. Főleg egyházművészeti dolgokat csinált, ő is ugye rajzolt is, meg fémmel is dolgozott, ugye Pasaréten van az a Madonna, az ugye az ő fiatal, egész fiatalkori munkája.
Asztrik. Önnek milyen kapcsolata volt vele, hogyan tekintett az ő alkotói tevékenységére?
Hát Imre bácsi gyerekkorunkban jött hozzánk. Tele volt mindig ötletekkel. Mindig hozott, a táskája tele volt apró ceruzával, csokival, mindig valamivel megajándékozott bennünket. Akkor hozott ilyen diavetítőt, ez a kukucskáló diavetítőt, mindig valamilyen bibliai történet előtt, ezt valahonnan külföldről kapták, tehát nekünk az is, ugye a képek olyan háromdimenzióba tűntek, és ezek mindig ilyen nagyon nagy élmények voltak, és ő vitt minket nyaralni a kalocsai nagymamához, Kalocsára, két hétre, ugye
az... Mármint Ferences szertetes?
Igen, és ugye mi sápadt pesti gyerekek voltunk, hogy majd ott kivirulunk a jó falusi levegőn. Hát az is nagyon-nagyon színes volt mindig. Összegyűjtötte a gyerekeket a utcából, akkor kislabda volt nála, akkor 10 életet játszottunk, rajzverseny volt, aminek mindig voltak kis ajándékai, akkor röppentyű faragás, azt röptetni a verseny volt a gyerekeknek, ki röpül magasabbra, ezeket ő faragta, tehát így mindenféle ilyen tele volt ötletekkel, és állandóan foglalkozott velünk. Volt ez a fotópapír, hogy hozott fotópapírt, és akkor rávágtunk ki a papírból ilyen mintákat, kitettük a napra, és akkor ott volt a csoda, hogy megjelent a fotópapír. Tehát mindig kitalált valamit. Tehát ez volt az emlékem róla, hogy mindig nagyon színes, és nagyon... De édesapám is ilyen volt egyébként.
Tetszik emlékezni valamelyik a szerzetes élettel kapcsolatos nagy eseményére, tehát nem tudom, papszentelés, örökfogadalom.
Saját emlékem csak a Pili Szentléleki kápolna szentelése, azon ott voltam, akkor olyan 12 éves körüli
voltam. Az a 60-as évek közepe, vagy második fele, ugye?
Az volt az első munkája.
És a leghíresebb is érdekes ma is.
Hát, és az az oltárkép a mai napig is az egyik legesleg kiemelkedőbb alkotása. Tehát arra emlékszem, az édesanyám elmeséléséből, csak egy ilyen nagyobb esemény, ugye amikor szétkergették őket, akkor nálunk lakott egy ideig.
Tehát 1950-ben, amikor szétverték a rendeket, akkor önöknél lakott a Százados úton, ugye a művésztelepen?
Igen, a művésztelepen, és édesanyám nagyon félt, mert hangosan énekelt minden reggel, szent énekeket, nyitott ablaknál nyár volt, és hát ugye akkor ez nem volt valami nagyon jó dolog, mert ugye ebből bajok is származhattak volna.
Pilis Szentlélek, és utána többi templom. Mennyire követte az ő művészi pályafutását ön, mint diáklány, meg kezdő képzőművész palánta?
Annyira szorosan nem, de azokon a helyeken, ahol az édesapám is dolgozott, azokon a helyeken mindig jártunk a felszenteléskor. Aztán később a férjem, aki építészmérnök volt, és a bátyja, aki szintén építésznek volt, Kocsis József és Kocsis Csaba, ők a szembemiséző oltárakat és bútorokat terveztek. Tehát időnként ilyen hármas együttműködés is volt, hogy édesapám, Asztrik, és a férjem, aki akkor még egyetemista volt, a később fiatal kezdő mérnök, és akkor őket részben segítette is ezzel bennünket, hogy munkához juttatta, és hát nekik is nagy élmény volt így a templom, szép templom belsőket kialakítani.
Gondolom a második vatikáni zsinat liturgikus reformja időszaka ez, ugye? Tehát a szentélyek átalakítása, szembemiséző oltár, ez napirenden volt.
Igen, és igazából rettenetes nagy bátorság is kellett Asztrik atyának.
Meg nagy ellenállásba ütköztek helyben sokszor, nem?
Igen, de az volt az ő nagy előnye, és mai napig azt gondolom, hogy ott becsülik meg igazából a munkáit, ahol őt, mint embert is megismerték. Mert Pili Szentléleken is nagyon, én később oda kerültem, még az utolsó éveiben volt közös munkánk, ezt majd később elmondom, hogy az egyszerű parasztnéniket, hát először ugye szörnyűködtek, hogy kikerült a szép oltár, a fehér fa, aranyozott népi barokk oltár kikerült, a gipszszobrok kikerültek, és hát valami krikszkrakszok lettek ugye a falon, és ő türelmesen mindenkinek végigvezette, elmesélte, hogy mit fest, mit gondol, és így az emberek lehet, hogy nem értették meg, de elfogadták. És megszerették őt, mint ember. Hát sokáig ott volt a műterme Pili Szentléleken, ugye ott is élt. És nagyon szerették, megszerették őt, és most már nagyon büszkék a templomukra.
Milyen állapotban van a Pili Szentléleki templom? Nincsenek veszélyben Kákonyi Asztrik alkotásai?
Az oltár, tehát van repedés rajta, amit hát évek óta szándék van rá, hogy ezeket hozzuk, és a családban erre is van ember, mert a húgom restaurátor, úgyhogy ő szívesen és nagy örömmel is fogadná ezt a munkát, hogy rendbe hoznia.
Van egy győri templom, ahol nagyon szépet alkotott, és voltam egyszer Dráva sztárán, azt hiszem, a Dráva mentén, ahol egy ferences szerzetes volt, a plébános annak idején, Borosgyevi Imre, nemrég halt meg, majdnem 100 éves volt, és hát ő hívta rendtársát, hogy a templomot kifesse, és az is gyönyörű. De Nyugrúzsúlyban azt nem láttam, de az is nagyon szép állítólag.
Igen. Én itt a faluban Kabas Sándor atya volt a plébános.
Pilis Szent Lászlón beszélgetünk, itt él Júlia.
Igen, és ők is, amerre őt helyezték, mindig Asztrik atyával festette ki a templomokat.
Itt Szent Lászlón is van Kákonyi Asztrik?
Szent László már Kákonyi Júlia van. Úgyhogy mikor ide kerültem, én tudtam, hogy még mikor Pesten a Margit kápolnába volt, Kabar Sándor atya, ott én készítettem egy kerámiabet, kis Betlehemet, ott is Asztrik atya festései voltak.
Melyik ez a Margit kápolna?
Kórházzal szembe volt egy kis kápolna, ott volt ő egy darabig. És mikor ide kerültem Szent Lászlóra, megtudtam, hogy Kabar Sándor atya itt a plébános, nem is tudtam egyébként, mikor ide kerültem. És akkor jelentkeztem nála, és akkor kiderült, hogy ez a kis Betlehemet hozta magával, vitte mindenfelé, ahova helyezték, és meg most itt van a Szent... Nekem is érdekes volt meglátni ezt a 40 évvel ezelőtt készített munkámat a kápolnában.
És volt-e alkalom, hogy együtt dolgozott Kákonyi Asztrikkal, Kákonyi Júlia?
Igen, az utolsó éveiben volt, egy alapítványt hoztak létre Seyfert Ferenc atyával, Pili Szentlélekem, Farkas Lászlóval, és abba kapcsolódtam bele, az volt az eredeti terv, hogy ott Szentléleken egy falufejlesztő, illetve ez működött is, hogy munkahelyteremtés, oda készült egy kerámia műhely, és akkor ez a Farkas László, ugye ez a rendszerváltás idejére 90-ben kezdődött ez az alapítvány, mai napig is megvan, Pili Szentléleki Modell Alapítvány. Seyfert atya egy német mintára találta ezt itt ki. A pillisi pálos romokat rendezték, tehát ez egy ilyen átfogó munkálkodás volt, és kegytárgy gyártással kezdtek el foglalkozni, és Asztrik atya útmutatásai alapján, ugye ő nagyon sokat foglalkozott a szimbólumokkal, és akkor a koporsóra díszeket, tehát szimbólumos ábrázolásokat adott ötletként, és aztán azt én rajzoltam, öntöttem formába, és akkor aztán később ilyen vörös részből kerültek föl a koporsókra ezek a díszek, és mindig volt örökvilágos, szöveg is volt, bibliai idézet, örökvilágosság, fényeskedjék neki, és több ilyen megoldás volt, és ő nagyon támogatta ezt az egész kezdeményezést, úgyhogy így ez egy kicsit ilyen közös munka volt. Asztrik atya, én úgy érzem sokszor, hogy még most is segít engem, mert nagyon sok helyen a nevemet meghallják, rögtön őt idézi, és mintha így terelgetnének engem, tehát én el akartam hagyni a művészi pályát, mert hát valaha kicsit gőgösen azt gondoltam, hogyha az ember nem olyan nagyon tehetséges, mint egy Picasso, akkor inkább nem kell ezzel foglalkozni. És akkor eljutottam egy kursziós lelki gyakorlatra Egerbe, és ott az atya, aki ott volt a vezető, ő is ismerte Asztrik atyát. Hát ugye rögtön nekem állandóan a művészi képességemet idézgette, és én akkor éppen abban voltam, hogy ezt most végleg befejezem. És csak mondogatta, hogy milyen fontos neki, hogy én most itt vagyok, és ez egy kapocs, az ő együtt voltak a teológián az Asztrik atyával.
Ki ez az atya?
Takács Lajos atya. És akkor egy olyan üzenetet írt be nekem a kis sárga könyvecskébe, amivel elbocsátják a kursziós lelki gyakorlatosokat. És ebbe is az Asztrik atya kezét éreztem, most így mondom. Vagyis valami...
őrző angyalként ott van az életében, ugye?
Igen, hogy többet mondani el a művészettel a láthatatlan Istenről. És Asztrik atya ezt csinálta egész életébe. Tehát neki az egy imádság volt a festés. És én a húgommal szentember ként emlegetjük őt, mert olyan tiszta, imádságos, áhítatos lénye volt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kákonyi Júliának. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Thank you.